Nyugtával dicsérd a NAV-ot.
Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek.
Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően.
Néha viccesen,
de leginkább lényegre törően.
Barta Bence és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horváth Dániel
két hetente összefoglalja,
amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat.
Sziasztok, kedves hallgatók, üdvözlünk titeket, állandó szakértőink, Radnai Károly.
Sziasztok.
És Barta Bence.
Sziasztok.
Én Horváth Dániel vagyok, ismét az eredeti csapattal jelentkezünk. A legutóbbi adásban Kispéter Andrást hallhattátok, a NAV szóvivőjét. Remélem, hogy tetszett nektek, illetve ha még nem hallgattátok meg azt az adást, mindenképpen ajánlom. Milyen volt, fiúk?
Azt hittem, hogy azt mondja, hogy ha még nem hallottátok volna, hogy gyerekem született.
Hogy van, Lilike? Inkább arról mesélj.
Jó, éles váltás, köszönöm szépen. Igen, a legutóbbi adásban többek között azért is nem szerepeltem, mert megszületett a kislányunk, a feleségem.
De egyébként a kérdésedre válaszolva, tehát, hogy könnyű dolgunk volt, mert nagyon jó riportalany volt, tehát, hogy szólj ő, tehát nehéz kérdéseket nem is nagyon lehet feltenni neki, mert nagyon jól válaszol mindenre, és egyébként meg nagyon szépen válaszolt, úgyhogy az adásidőt kitöltötte.
Annak ellenére nem sikerült megizzasztanunk, hogy elég meleg van itt nálunk a stúdióban.
Ja, igen, kis műhelytitok. Igen. Na jó, hát akkor, aki esetleg még nem hallotta azt az adást, azt mindenképpen ajánlom, mert olyan témák voltak benne, amik folyamatosan aktuálisak, és amikkel egyébként például ma is fogunk foglalkozni. Hát vágjunk is bele, mert bőven vannak híreink. Kész a NAV 2025. évi ellenőrzési terve, ennek fókuszában az adategyeztetési eljárás áll. Ezt Vágújhelyi Ferenc, a NAV elnöke jelentette be egy nyilvános sajtótájékoztatón, ahol a 2025. évi ellenőrzési tervet ismertette.
Fú, nem is tudom, hogy hol kezdjem, mert azért szerintem arányaiban sokkal több most a változása az ellenőrzési tervben a korábbi évekhez képest. Van egy új ellenőrzési típusunk, ez az adategyeztetési eljárás, és a legutóbbi podcast alkalmában a szóvivő úr már elmondta, hogy mi volt ennek az adategyeztetési eljárásnak a célja. Ugye itt a mesterséges intelligencia munkacsoport elkezdte működését a NAV égiszén belül, és az adategyeztetési eljárás lenne az, amivel az adatokat szeretnék tisztázni az adózók szintjén, hogy a mesterséges intelligencia különböző algoritmusait jobban rá tudják kereszteni az adat.
Én naívan meg azt hittem, hogy az EHF-a miatt kell nekik az adattisztaság, de nem.
Nem amiatt úgy tűnik, ez számomra is meglepő volt. Ugye itt februárban volt az, hogy a NAV elkezdte ezeket az ellenőrzéseket, és én láttam egy cikket, hogy nagyon jók a visszajelzések az adategyeztetési eljárás kapcsán. Folyamatosan jön vissza, fidel vissza az adóhatóság, és azt mondja, hogy az adózók megfogadják a
sajtóközlemény az, hogy minden, hogy mindegyikre, ezt azért nem hiszem el, tehát az egymillióból egymilliószor reagált, de valószínűleg az van, hogy nagyon nagy hatás fog. Tehát sokkal jobb a hatékonysága, mint hogyha ellenőrzést folytatnának le.
Igen, abszolút. Igen. És hogy ugye azonnal lehet bírságolni, ez most kellő motiváció úgy tűnik most már, hogy kijavítsák az adózókat.
Engem segítsetek, mert szerintem Bence, te vagy itt a szakértő, hogy az adategyeztetési eljárás, az a jogkövetési eljárásnak egy ilyen
Még az előtt van. Igen. Tehát a jogkövetési eljárásnál te folyamatosan kontaktálsz már a NAV-os ügyintézővel. Az adategyeztetési eljárás során senkivel nem kontaktálsz, maximum a géppel az adóhatóság oldalán, aki automatikusan jelöl ki téged egy ilyen eljárásra, és úgy kérdez föl téged, neked meg válaszolnod kell, de hogy ezt nem elemzi ember első körben, aztán nyilván az adóhatóság oldalán is rá fognak nézni ezekre a levelezésekre, de hogy pontosan...
De hogy képzeljem el, hogy tényleg egy robottal beszélek, és akkor...
Nem, hát van ez az ÜPO, amiről itt a szóvivő úrral is beszéltünk, és akkor ott tesznek fel kérdéseket, ott mutatják meg a hibákat, és neked arra kell írásban ott a felületen reflektálni, és akkor ugye, amit nem én találom ki, a szóvivő úr mondta, hogy a mesterséges intelligenciát is tanítják a válaszainkkal. És szóval nagyon-nagyon érdekes. De hogy úgy látszik, hogy az adózók foglalkoznak ezzel, és szerintem az a mondás, hogy ez egy fontos fejlemény a magyar adórendszerben, az tűpontos. És mindenkinek foglalkoznia kell ezzel, aki az érkeznek.
De akkor azt is feltételezhetjük, hogy azért valószínű, hogy az egyszerűbb irányból haladnak a nehezebb felé. Tehát, hogy azok, akiket most megkerestek, hogyha ennyire nagy a siker, már most a sikert inkább a NAV oldaláról érdemes érni, meg mint nekünk állampolgárok oldaláról, hogy akkor több lesz az adóbevétel, és akkor ez nekünk úgy össztársadalmilag jó. De hogyha ennyire jók a visszajelzések, akkor valószínűleg, hogy egyelőre még az egyszerűbb, meg a nagyon egyértelműkre kérdez rá a NAV, és aztán utána fog menni az egyre bonyolultabb irányba.
Vagy... Hát nem tudom, hogy ezt lehet-e, össze lehet-e hasonlítani egy adategyeztet, egy online számladat szolgáltatás során, hogy mi az a bonyolultabb hiba, meg mi a kevésbé bonyolult hiba.
Azért, hát de mondjuk egy adószám nem egyezik, vagy nem tudom, tehát azért ezek fajik egyszerűségű hibáknak tűnnek.
Azzal kezdi az adóhatóság, amikor error üzenetet kap. Igen. Tehát amikor be se fogadja az adatokat, és akkor arra kérdez vissza az adózónál. Igen, tehát, hogy ezzel kezdheti valószínűleg, meg mi is látjuk, hogy vannak ilyenek a felhívásokban. Amikor az XML-ek nem érnek össze, tehát egyszerűen nem tudja dekódolni az adóhatóság a számlaüzenetet. Olyan ügyfelünk is volt, akit mondjuk őt most nem pont az adategyeztetési eljárás során, hanem egy másik eljárás során hívott fel az adóhatóság. A javításra ott az volt, hogy 12 helyesbítő számlát állítottak ki egy eredeti számla kapcsán, és nem hivatkozott vissza az eredeti számlára az egyes módosító számla.
Ez egy problémás tranzakció lett, tehát ugye 12-szer kellett helyesbíteni.
Az autóiparban egyébként nagyon gyakori, hogy folyamatosan, ahogy változnak a piaci árak, módosulnak az árak is, és akkor azokat folyamatosan bizonylatolják.
Aha.
Ez egy ilyen sztori volt.
Ez az adategyeztetési eljárás, igen, az idén indult. Én még tavaly, amikor többször adóhatósági kollégákkal beszélgettünk erről, én azt éreztem akkor még, hogy a hasznát keresik ennek egy kicsit. És most én nekem, a számomra a jó hír az, hogy betűnik, hogy ők megtalálták ennek a hasznát, mert egy kicsit fölülről vezéreltnek tűnt nekem első körben ennek a bevezetése. Viszont az is igaz, amit egyébként szintén a NAV elnöke mondott ezen a sajtótájékoztatón, hogy Európában a NAV gyűjti a legtöbb tranzakciós adatot. És ha már ekkora adatállománya van, akkor én azt mindig egy üdvözlendő dolognak tartom, hogyha azt az adózók szolgálatába állítja és segíti őket abban, hogy a megfelelőségük minél teljesebb.
Én meg azt tartom üdvözlendőnek, hogy nem a számlánként 500 ezer forintos mulasztási bírsággal nyit az adóhatóság, hanem hogy így óvatosan próbálja rászorítani a jogkövetésre az adózókat. Illetve még amit olvastam, hogy ezt az adategyeztetési eljárás során ideig mindig a számlaadatokból indultunk ki. De most úgy tűnik nekem, meg olvastam is egyébként szerintem NAV-os közleményt, hogy nem csak a számlaadatokra fognak lőni, hanem különböző egyéb az adatvagyonba tartozó adatok tisztázására, például az ilyen foglalkoztatási adatok tisztázására.
Igen, meg a fogiriasztok azok ez alapján is fognak kimenni. Tehát, hogy az már eddig is gyakorlatot az adóhatóságnál, hogy megpróbálta ott, ahol a T141-08 összhang nem állt fent, kedves nézőknek, hallgatóknak mondva, hogy foglalkoztatáshoz kapcsolódóan a két legfontosabb forma nyomtatvány. Az egyik, amikor bejelentem az alkalmazottamat, az a T141, utána meg havonta vagy negyed évente adom róla a járulékbevallásokat, az a 08. Ezeknek elvileg futni kéne, csak nagyon sokszor valamilyen okból kifolyólag elmarad. Mit tudom, én nem adom be a T141-et, de elkezdek 08-akat adni, az úgy egy kicsit furcsa első körbe. És ez már nagyon régen is így ment, csak akkor még nem adategyeztetési eljárás keretében, hanem ilyen tömeges támogató eljárások keretében ment ki a NAV. Most lehet, hogy ez is ide csatornázódik be. De egyébként...
Szerintem ezt a mondatodat tegyük el, lehet, hogy ez lesz a podcast címe, hogy felfut, hogy javulóban a T10-es nyomtatvány.
A T10-esben
ez bestseller lesz, tehát ezt az mindenki erre fog kattintani.
Igen, igen. De a másik meg például az, hogy ugye, hogy ne csak az online számladatokra, az online pénztárgép adatok is ugyanannyira beszédesek. Tehát ha valakinek OPG adatok alapján folyamatos értékesítése van, és közben nullás bevallásokat ad be, az viszonylag hamar kiüt. És akkor itt van egy érdekes kérdés, hogy most az adóhatóság erre miképpen reagál. Mert hogyha ez egy adategyeztetési eljárással indul, akkor azt feltételezi az adóhatóság, hogy az egy adminisztratív hiba, hogy ő nullásan adta be a bevallását, annak ellenére, hogy az OPG szerint értékesítése van. De hogyha azt mondja, hogy szerint ez egy elnök úr szavaival élve deviáns magatartás, mondván bevétel eltitkolás történik.
Nem mondom, most így lenéztem, mint a most, de ezt nem most mondta.
Mondván bevétel eltitkolás történik, akkor azt nem adategyeztetési eljárással kéne érinteni. És akkor itt ez a lépcsőzetesség érdekes, hogy hogyan alakul.
Igen. Még tovább menve az ellenőrzési terv kapcsán, mert tényleg az adategyeztetési eljárás van főfókuszban, de azért nagyon sok egyéb aspektusa is van, vagy része ennek az ellenőrzési tervnek, amit szerintem meg lehet említeni. Egy hónappal ezelőtt volt talán egy külön, az Andersennél szoktunk webináriumokat tartani, és a legutóbbi alkalommal a Maxudi Ali volt a vendégünk, aki a NAV Transferár főosztályának a főosztályvezetője a központi irányításon, és ő mondta, hogy a megmutatott statisztikákat is, hogy a TP ellenőrzések száma is, meg a megállapításoknak a mértéke is, tehát forintban is a duplájára nőttek a tavalyi évre a megelőző évhez képest, illetve folyamatos bővülés lesz most itt a, vagy folyamatos bővülés van erőirányozva itt a NAV-on belül is.
És mint létszámbővülés. Ezzel foglalkoztunk is, igen.
Ja, tényleg.
Igen, volt egy hírünk erről, hogy kiadták
a job interjúkat. Job description, bocsánat.
Igen.
Szóval ez most tényleg még sláger téma is lesz az elkövetkezendő években, úgyhogy ezzel mindenképpen foglalkozni kell. Illetve ami még szerintem újdonság, és arról biztos, hogy beszélni kell, az az élelmiszeripar, mert idáig nem volt kiemelve az ellenőrzési tervben az élelmiszeripari cégeknek az ellenőrzése, most viszont bekerült több ponton is, transferár oldalon is, meg úgy egyébként a tevékenységüket is most jobban fogja monitorozni az adóhatóság.
Hát szerintem ez érthető, mert viszonylag nagy mennyiségű, nehezen számba vehető áruról van szó, az mindig főleg áfába a csalások áldozatául tud esni, és azért
meg az élelmiszeriparral azért most sokat foglalkozik a kormány, tehát hogy azért a kiskeradó szempontjából is, meg hogy az árések, meg az árak, meg az infláció, tehát ez az élelmiszeripar, ez most egy elég felkapott téma, úgyhogy én nem lepődök meg olyan, ahogy is elkezdte ezt külön ellenőrizni, hogy
igen,
adatot gyűjtsön.
Ami szerintem érdekes még, de és ez át is köt a következő hírünkre, hogy ebbe az ellenőrzési tervbe a sláger témák mindig megmaradnak, tehát az építőipar őrzésbiztonság soha nem fog onnét kikerülni. Soha nem fog kikerülni, de mindig kerülnek be újak. Tehát, hogy én megértem, hogy most már sajtótájékoztatót tartanak ehhez, mert ez talán eddig nem volt divat, de hogy mivel egyre vaskosabb ez az ellenőrzési terv, ezért...
De ez most tényleg más, mert hogy most már nem tudom... negyedik alkalommal, de harmadik alkalommal egészen biztos foglalkozunk a NAV aktuális éves ellenőrzést erről, és korábban azért pont az volt, hogy meglátásunk olyan, mint a copy-paste-tel megfogták volna a tavalyit, aztán kicserélték volna a dátumokat, meg kicsit átfogalmazták az elejét, meg a végét, de egyébként meg pont ugyanazt csinálják. Tehát, hogy itt ebben az, amit Bence felvezetőd volt, tehát ez az adategyeztetési eljárás azért ez önmagában egy novum.
És igen. Ami még novum ebbe az ellenőrzési tervbe, az a bizalmi vagyonkezelés, és a bizalmi vagyonkezeléshez kapcsolódó ellenőrzések. Hát itt aztán nagy vihar van az utóbbi napokban ebben a témában, nem csak azért, mert bekerült az ellenőrzési tervbe, hanem mert a NAV az NGM-mel karöltve kiadott egy adózási kérdést is, komoly kérdéseket vett fel.
Igen, a kicsit olyan, mint hogy az egyik kéz nem tudná, mit csinál a másik, tehát, hogy... A jogalkotó ezt az egész bizalmi vagyonkezelést ezt 12 évvel ezelőtt vezette be. Nagyon sokáig nagyon kevesen használták, tényleg csak azok, akik így nagyon értették, hogy ez az egész dolog miről szól. Aztán felszínre került ennek az adóelőnye. ettől aztán elég nagy publicitás kapott, és sokkal többen elkezdték igénybe venni, mint akiknek egyébként valójában erre szükségük van. Tehát, hogy egy nagyon adóvezérelt történetté vált, és aztán ennek az egyik ilyen eklatáns példája volt ez, amiről ez a állásfoglalás is szólt, ez az osztalék berendelése. És nagyon egyszerűen, tehát, hogy ha valakinek van egy bizalmi vagyonkezelésbe adott, hát nem is tudom, milyen instrumentuma, nem tudok ilyen szebb szót mondani, tehát, hogy van egy BVK-ja, ezt így hívjuk, és oda időről időre berendel vagyont, akkor ennek az egyik nagyon egyszerű módja az volt, hogy az osztalék követelését is berendelhette, és akkor ezt az osztalékot már nem ő kapta meg, hanem a BVK, és akkor a kifizetőnek megszűnt az adólevonási kötelezettsége, tehát lényegében meg lehetett spórolni a 15% SZIA-t, tehát ezt most nagyon sarkos és leegyszerűsítő módon mondom el, mert az, amit berendelünk a BVK-ba, az már nem a miénk. Tehát, hogy a fölött a kontrollunk korlátozott, tehát, hogy azért ez nem egy olyan tök egyszerű dolog, de hogy olyan, mint hogyha 12 év után a hatóságok most eszméltek volna fel, hogy itt mi működik. És ugye ez azért is furcsa, mert hogy van egy jogszabály, ami számtalan alkalommal kiadtak erre állásfoglalást, tehát hogy szerintem több mint 10 darab állásfoglalás van erről, ami közkézen ment körbe, és hogy egyébként már két alkalommal módosították a jogszabályt érdemben is, tehát egyszer majdnem bezárták, aztán utána megint kinyitották, tehát hogy valahogy az ember azt gondolná, hogy ez elég revízión ment már keresztül, hogy meglepődjön a hatóság 2025-ben, hogy az osztalékot be lehet rendelni. De most tényleg az volt az érzés, mint hogyha ezzel most úgy nagyon meglepődött volna a hatóság, hogy az osztalékot be lehet rendelni, és persze el lehet ezen vitatkozni, hogy ez most egy jó szabály, vagy nem jó szabály. Hozzáteszem, hogy ha valaki egy holding céget rak a saját cége fölé, és abba fizeti az osztalékot, azon sincsen osztalékadó, tehát hogy attól, hogy valamint nem kell levonni az osztalékot, az osztalékadót, vagy az SZIA-t, ez önmagában még nem skandallum, de hogy itt azért érdekes ez az egész történet, mert most olyan, mint hogyha megpróbálta volna a hatóság úgy értelmezni ezt a jogszabályt, ahogy egyébként azt gondolja, hogy a jogalkodó szándéka volt, de nem így szól a jogszabály. Tehát egy indoklásba kapaszkodnak most bele, ami hát egy indoklás az egy nagyon szép dolog a jogszabályhoz, de nem az a jogszabály. Tehát kíváncsiak vagyunk, hogy mi fog történni, de hogy az semmiképpen nem egy jó precedens, hogy az adóhatóság kiad több ízben, évekre visszamenőleg, tehát nem is az, hogy ez egy 1-2 hónapos időablak, hanem hogy sok évre visszamenőleg konzekvensen állásfoglalás, majd utána egyszer csak meggondolja magát a hatóság. Tehát jogszabályt kell módosítani, hogyha nem értenek egyet valamivel.
Igen, nyilván szakmailag 1000 kérdést felvet egyébként ez az adózási kérdés. Most kezdve onnan, hogy osztalék követelés berendeléséről szól, de most mi van akkor a többi követeléssel,
ja,
azokat
persze,
is belette, hogy na mindegy. Ja, szerintem, amit első helyen meg lehetne említeni, és ez nagyon, nagyon érdekes ennek az üzenete is talán, az, hogy ez az adózási kérdés a NAV honlapján március 11-én délelőtt jelent meg, és mi jelent meg még március 11-én délelőtt? Az ellenőrzési terv, amiben szerepel, hogy kiemelten fogják ellenőrizni a bizalmi vagyonkezelést. De szóval ez ennek nagyon furcsa üzenete van, hogy ugyanaz nap farol ki a ebből az értelmezésből, ami egyébként a jogszabályból kiolvasható, és ugyanaznap mondja, ugyanazon a délelőttön, hogy akkor ezt mostantól ellenőrizni fogom.
Ez akkor egy önellenőrzésre felhívás?
Így is lehet mondani.
Mert hogy nekem, ami a legérdekesebb üzenete ennek az egésznek, hogyha kiadana egy adózási kérdést egy olyan témában, amiről jól látható, meg viszonylag könnyen utolérhető, hogy eddig az adózók másképp gondolkoztak, és ez plusz adókötelezettséget generál nekik, akkor az azt is jelenti, hogy és célkeresztet ráállítja, akkor az azt is jelenti, hogy vagy mostan ellenőrzünk, vagy beleállunk a vitába.
Igen, na mindegy, majd meglátjuk, hogy ennek mi lesz a semmiképpen nem jó precedens, tehát hogy a jogszabály értelmezés meg a tájékoztatás az nem írja felül a jogszabályokat, tehát hogy itt azért ez azért volt egy igazán furcsa történet, mert hogy itt nem arról szól, hogy volt egy adóhatósági értelmezés, amit sokan úgy gondoltak, hogy nagyon pozitív, de hogy véleményes, hanem volt sok állásfoglalás, ami egyébként tényleg a jogszabály alapján készült, és aztán utána most mondja a hatóság azt, hogy az nem is úgy van.
Mondjuk szerintem az még egy érdekes kérdés, és ha kérdezném tőletek, hogy láttatok-e már hasonló ilyet, biztos igen, amikor az indokolás ennyire látványosan eltér a jogszabály szövegétől. Tehát, hogy van egy jogszabály, amit viszonylag konzekvensen lehet értelmezni a nyelvtani szabályok alapján, meg a jogi környezete alapján, majd jön egy indokolás, ami nem csak leszűkíti ezt, hanem ellene is megy.
Igen, olyan, de ugye tehát az a helyzet, hogy az indokolást azt akkor írják meg, amikor az eredeti beterjesztés elkészült, tehát az a nagyon draft jogszabály. És utána, amikor ahhoz bárki képviselői vagy bizottsági módosító indítványokat intéz, vagy utána egyébként még akkor azokhoz már nem írnak új indoklást. És nagyon sokszor van az jogszabályban, hogy az indoklás és egyébként a tényleges elfogadott jogszabály az külön életet él. És lehet, hogy itt is ez történt. Tehát, hogy belenyúltak, és valami a jogalkotó fejében, hogy ezt mire találta ki, meg hogyan szeretné, meg utána egyébként én emlékszem, hogy ennek a jogszabálynak elég hosszú előkészítése volt, tehát hogy ez mindenféle professzorok, meg adótanácsadók, meg ügyvédirodákból nagyon neves jogászok ültek össze, és hogy ezt a bizalmi vagyonkezelő, hogy egy angol száz jogi instrumentum, hogy ezt akkor behozzák a hazai jogrendbe, és hogy ez milyen hatásokat fog elindítani, meg ezt kire találták ki, meg... És egyébként hozzáteszem, hogy nagyon sokat fehérített a gazdaságon, mert bármennyire is furán hangzik ez a dolog, tehát hogy a 10-15 évvel ezelőtti offshore-ozást azt részben ezt szüntette meg, hogy ezeket hatékonyan haza lehetett hozni ezeket a pénzeket, de hogy nagyon valószínű, hogy az, amit eredetileg ilyen idealista módon indoklásba beírtak, meg az elfogadott jogszabály között már volt egy különbség, aztán ezek még fejlődtek. Mondom, nekem inkább az volt a furcsa, hogy ez most átment két nagy revízión ez a jogszabály az elmúlt egy évben, amikor minimum akkor ennek felszínre kellett volna jönnie, de olyan, mint hogy tényleg a hatóság csak most kapkodná a fejét, akkor hogy mi történik, pedig 12 évvel ezelőtt hozták meg a szabályt.
Igen. Visszatérve a kérdéshez, ugye az indokolás és az írott jognak a
kapcsolata,
hogy olyan peres ügyünk volt egyébként tavaly, amikor ugye az alaptörvény 28. cikke alapján köszi. Ugye, ami azt mondja, hogy a bíróságok a jogalkotó céljával összefüggésben hozzák meg az ítéleteiket. Hát most nagyjából ez a mondani valója ugye annak a cikknek az alaptörvényben.
Meg, de az,
így hozzák meg a döntésüket.
Attól is kiborultunk, mert miatt, tehát hogy ez olyan mennyire szubjektív, hogy valaki eldönt, hogy mi volt a jogalkotó
szándék. Volt egy fekete-fehér.
Lenne egy ilyen szakállos professzor ember, aki ő volt a jogalkotó, és oda megyek, és meginterjúolom, hogy tessék elmondani, mi volt a szándék.
Mi
és
volt akkor a terv?
És akkor ő leírja, és akkor ez nem az objektív, tehát hogy ez ilyen tök hülyeség, hogy...
Igen, csak azt mondom, hogy tök érdekes, hogy van egy indokolás, amit te is mondasz, hogy az nem tükrözi a végleges Igen. jogszabálynak a szövegét, és akkor a kúria úgy dönt, hogy már pedig ő ezt az indokolásból fogja levezetni, amit megtehet, nyilván meg tényleg ott van az alaptörvényben, de hogy az egy fekete-fehér kérdés volt, és
jó, csak ha ez így van, és a legmagasabb bírói fórum ezt alkalmazza, akkor ez mennyire vezet a jogbiztonság irányába, és mennyire vezet az a jogbiztonság irányába, hogy ez az indokolás, ahogy te is mondtad, Karesz, ez nagyon régóta így van ehhez a jogszabályhoz.
De várjál, Dani, mert ezt fogod... Lehet, hogy igazából, amikor jött az extra profit adó rendelet, és annak a számtalan módosítása, és nem volt egy mondat indokolás sem, lehet, hogy akkor az testesíti meg azt meríti ki a jogbiztonság követelményét.
Hogy meg se próbáljuk megmagyarázni.
Nincs is indokolás.
Nem akartuk félrevezetni az adózók széles rétegét egy indoklással.
Igen, nem mondtunk semmit. Na jó, szerintem nagyon sok érdekes kérdésre világít rá.
Igen, és akkor még az ellenőrzési tervből még egy utolsó dolog szerintem, ami megér egy misét, ez a partner ellenőrzés, ami bejött a közvetett vámjogi képviselők oldalán. Ugye ez egy olyan anomáliát próbál kezelni, amikor vannak az importőrök, külföldiek, belföldiek, és vámügynököket bíznak meg arra, hogy behozzák az árujukat, és szabad forgalomba bocsássák nekik ezeket az árukat. És a közvetett vámjogi képviselők lesznek az áfa fizetésére a kötelezettek, az importáfa fizetésére a kötelezettek, de nem kell nekik megfinanszírozni az áfát, ami ugye rekordmagas, világszinten rekordmagas a magyar áfa, hanem az áfa levonás jogot az importáló engedményezni tudja ennek a közvetett vámjogi képviselőnek, és kihozta az adóhatóság egyébként tényleg valid adatok alapján, hogy eléggé fertőzött ez a terület, mert a vámügynökökkel csalárt elsősorban távol-keleti cégek játszanak össze, és behozták most ugye azt a szabályt az áfa törvénybe, márciustól hatályos, hogy a közvetett vámjogi képviselőknek partnerátvilágítást kell végezniük itt az importálók kapcsán rendszeresen. És nekünk is vannak ilyen ügyfeleink, akiknek csináljuk ezeket az átvilágításokat, és nagyon féltem tőle, hogy ez hogy fog menni. Ugye azt mondja a jogszabály, hogy a NAV-tól lehet majd adatokat kérni, 8 napon belül szolgáltat információkat az adóhatóság, de az az igazság, hogy nagyon flottul megy ez a rendszer. Tényleg az adóhatóság szerintem ilyen 5 másodpercen belül küldi a riportokat, amiket ki kell elemezni egy partner átvilágítás során, úgyhogy innen is gratulálok az adóhatóságnak, hogy ezt lefejlesztette. Viszont az ellenőrzési tervben meg ott van, hogy az adózókat, illetve a vámjogi képviselőket külön fogják ellenőrizni, hogy megfelelően végzik-e a partner átvilágítási tevékenységüket.
Jó, szenteljünk még ennek akkor időt egy kicsit, mert szerintem fél lábas, hogyha csak ezt mondjuk el, és arról nem teszünk említést, hogy a szándék nem innen indult. Tehát az már egy eredmény, hogy van partner ellenőrzés, a szándék az onnan indult a jogalkotói, hogy beszántja a jogintézményt. Tehát, hogy az már egy eredmény, és több egyeztetésnek az eredménye, hogy az első javaslathoz képest itt tartunk, hogy nem megszűnt az import áfához kapcsolódó levonási jognak az engedményezése, ami egyébként nem kötelező biztosítani, tehát ezt nem írja elő az uniós jog, mert hogy az első körben az volt, hogy annyira átfertőzött ez a terület, hogy beszántják az egészet. Ehhez képest most ott tartunk, hogy bár többletfeltételek teljesítése mellett, de lehet továbbra is gyakorolni, ami azért a vám szakmának nagyon fontos. Meg egyébként a vám versenyben is nagyon fontos.
Ez abszolút így van.
Úgyhogy szerintem ez
miközben mindenki... egyébként tényleg a magyar kormány is propagálja, hogy ugye tengerünk nincs, de repülőterünk van, hogy Magyarország az egy ilyen elosztó központtá váljon, és hogy egyébként látjuk is, hogy a magyar-kínai kereskedelm az abszolút felfutott, és hogy Magyarországról osztják el azokat az árukat, amik itt lépnek be az Unióba, tehát ugye ez meg aztán abszolút fontos az, hogy olyan vámszabályaink legyenek, ami kellően ezt ki tudja szolgálni.
Így van, és kellően rugalmas jogintézmények, meg eljárás tekintetében is a rekordáfa mellett még nehezebb idehozni a vámolást, úgyhogy ilyen szempontból meg ez még inkább előremutató. Ha platformokról szót ejtettél, akkor szerintem akkor ma tényleg az ellenőrzési terv lesz itt a főszerepben, mert hogy a platformüzemeltetők is kiemelt ellenőrzési irány lettek ebbe az ellenőrzési tervbe.
Nagyon helyes, szerintem. Tehát ugye ez volt, amit a múltkori podcast adásban a Szóvivő úrnak is feltettünk, hogy mennyire lehetünk biztosak abban, hogyha valamit rendelünk az interneten, hogy az egy megfelelő csatorna, és amit én kifizetek áfa tartalmat, az valóban el is jut a költségvetéshez. És a szóvűr már nagyon megnyugtatóan azt mondta, hogy ha kapok számlát, akkor nyugodjak meg, de hát mondjuk számlát is egy rendszer le tud generálni, nem tudom abból a számlából megállapítani, hogy az egy jó számla vagy nem jó számla. Engem inkább megnyugtatott, hogy az ellenőrzési tervbe bekerült, tehát hogy ezzel azért ez nem behúnyt szemmel megyünk ennek a történetnek, hanem foglalkozik ezzel a NAV is. Tehát valószínű, hogy rengeteg visszaélés van. Van a jó szándékú leszek, van az a fajta, amikor nem veszem észre, hogy nekem itt Magyarországon áfát kellene fizetnem, pedig platform szolgáltató vagyok, és akkor segít nekem az adóhatóság, hogy rájöjjek a mulasztásomra, meg van az az eset, amikor meg minden úgy tűnik, mint hogyha ez egy megjegyzett platform szolgáltató lenne, de nem attól vásárolok. Tehát, hogy itt azért a fogyasztóvédelem is erősen előtérbe kerül.
Hát meg én azt gondolom, hogy emögött nem lehet nem észrevenni a jogszabályváltozásból fakadó ellenőrzési igényt is. Tehát, hogy a kiskereskedelmi adószabályai úgy változtak, hogy új adóalanyok keletkeztek. Ugye a platform üzemeltetőkre új adó kötelezettség vonatkozik, akár belföldi, akár külföldi. Tehát lehet, hogy még az is elképzelhető, bár nem tartom valószínűleg, hogy aki kisebb platformüzemeltető, és most nyilván nem a legnagyobbakról beszélünk, az a NAV-tól fog értesülni arról, hogy ő platformüzemeltető. Kíváncsi leszek, hogy akkor az eljárásnak éppen milyen típusa lesz az, ahonnan ő erről értesülni fog, mondjuk egy külföldi, hogy ő neki itt platformüzemeltetőként kiskereskedelmi adóalanyisága van.
Igen, vagy te tudod a legjobban, hogy az is elképzelhető, hogy van egy kiskert cég, nagyban teríti az anyavállalat termékeit, van online shopja is, de pont azt az online shopot nem ő, hanem az anyavállalata üzemelteti, és igazából nem ő fizeti be, nem az anyavállalat fizeti be, akinek egyébként kellene a kiskereskedelmi adót, hanem a magyar leányvállalat, és ez így pont az lehet, hogy az anyavállalatnál keletkeztethet egy adóhiányt.
Keletkeztethet, nyilván a részletszabályokra figyelemmel, meg azokat elemezni kell, meg majd ebbe is kíváncsi leszek, hogy az adóhatóság hogyan fog megnyilvánulni, hogyha ez valahol tényleg ellenőrzésbe folyik, és amúgy nem csak elméleti a problémakör, hanem gyakorlati is, mert hogy az adóalap meghatározása egészen más egy platformüzemeltetőnek, mint aki nem platformüzemeltetőként alanya a kiskereskedelmi adónak, mert világbevétel után adóalapot számolni az más összegre vezet egy ilyen cégcsoport esetében. De ha már a kiskereskedelmi adóról volt szó, egyébként ezen a vonalon fogunk tovább menni. Hát szerintem az elmúlt napok legnagyobb vihartkavaró, vagy legnagyobb közérdeklődésre számot tartó eseménye volt az árrés stop bevezetése. Mi is beszéltünk már róla korábban, akkor még elméletileg, de hát ez most akkor tényleg meg is történt. És ezzel kapcsolatban arra figyelmeztetett az Országos Kereskedelmi Szövetség, hogy komoly kockázatokat jelent az árrés stop bevezetése, mivel ez nem profit, hanem ebből finanszírozzák a működésüket.
Én is ezt mondanám, eljük be. Tehát, hogy abban a székben én szerintem az egy teljesen valid, hogy ezt kell mondani, tehát kiket képviselnek azokat a cégeket, akiket ez most hátrányosan érint. Én ezzel az árstoppal ezerszer jobban egyet tudok érteni, mint az árstoppal. Az árstopp az egy fűnyíró volt, tehát hogy az abszolút nem volt tekintettel arra, hogy az ár az mi alapján tud annyi lenni, vagy nem tud annyi lenni, illetve hogy abban még voltak adók is, amiket szintén meg kell fizetni. Az árés maximalizálása az már egyértelműen megengedi azt, hogy ebben legyen egy valamilyen profit. Az más kérdés, hogy egy normál működés az úgy történik, hogy van 10 000 termékem, ebből van 50 termék, amit nagyon visznek, meg van 9950 termék, amit meg ilyen hébe-hóba visznek, és azon az 50 terméken nekem az árésemet azt művi módon befolyásolják, akkor az egész működésemre ez negatív hatása van. Tehát én nem akarom ezt relativizálni, hogy én abszolút egyetértek azzal, hogy ezért ennek el felszólaltak, inkább csak azzal, hogy a gazdaságnak az egészséges működését ez azért nem buktatja úgy fel, mint ahogy mondjuk az árstopp.
Igen, egy fokkal elegánsabb, mint az árstopp, ha lehet ezt mondani, bár nyilván azért egy nagyon meredek beavatkozás a piacgazdaság
működésében. Abszolút, meg hát, hogy ha most jól olvastam ki, tehát hogy például a kiskerkülönadót, ugye az nincsen benne az árésben, tehát hogy ezt nem így számolják ki, hanem csak az áfával tisztítják meg. Legalábbis a kommunikációból nekem ez derült ki, nem mentem utána, de hogyha ez tényleg így van, akkor az mondjuk elég durva, mert hogy annak mondjuk a nagy láncok, akik már ilyen 3,5 vagy 4%-ot...
4,5 is akár.
Vagy 4,5 is fizetnek ára, akkor náluk ez már nem 10, hanem csak 5,5. És hogy ezért megnézed azt, hogy ezek a láncok egyébként vagy plusz nullás, vagy ilyen plusz 5%-os ebben a sávban működnek, vagy veszteségesek, mert hogy csomó más költségük van. Tehát nyilván a gross margin, tehát az az ár, és amit elérnek a termékeiken, az abból kell fedezni az új beruházásokat, a rezsit, a munkavállalót, és a nem tudom micsodát. Tehát, hogy...
Provokatív kérdés következik nyíltan, Bence, hozzád, hogyha egyébként az árrést meghatározzák, de ma ezt az árstopnál is feltehettem volna, csak akkor még nem voltál velünk, mikor erről beszélgetünk, akkor az áfa törvény ellenérték fogalmáról hogyan kell gondolkodni?
Megleptél ezzel a kérdéssel. Hát az ellenérték ugye nem csak az árrést tartalmazza, hanem mindazt a pénzbeni értéket, amit a jogosult kap vagy kapnia kell. Azt hiszem, így fogalmaz
Hát igen, így fogalmaz az áfa törvény, jogosult kap vagy kapnia, de ki határozza meg az árat?
annak részét képezi maga, az árés is. Az árstopnál talán ez egy relevánsabb felvetés lett volna, hogy belenyúl az adó alapjába, mert ott egészében az határozza meg az adó alapot a maga az ár. Az árésnél az árnak egy elemét határozza meg csak a csakidézője. Az állam, tehát hát nyilván belenyúl, de hogy nyilván a hozzáadott értéket állítja be, tehát hogy az, ami utána az áfát fizetjük.
Na valóban. Igen, és ha ez így van, akkor egyébként én értem, hogy az OKS-nek ezt kellett mondania.
Ez ugye nem az ellenérték.
Igen, tehát azt értem, hogy az OKS-nek ezt kellett mondania, de ugyanakkor itt nem csak az OKS károsodott ezzel az intézkedéssel, hát magától is forrást vont el az állam, nem?
De hát ez így van, hogy ja, mondod, hát persze. Ja,
abszolút, tehát hogy igen. De még ami érdekes, tehát hogy ugye ez egy óhatatlan nyomás lesz akkor utána a beszállítókon, és tehát hogy...
Na pont erről szerettem volna még reflektálni, hogy hogyha tudjuk, hogy 10% az árrés, akkor nagyon könnyű visszaszámolni, hogy mennyi volt a beszállítói ár, és amikor van az egyik nagy lánc, meg a másik nagy lánc, akinek ugyanaz a beszállítója, akkor a nagy lánc azt látja majd, hogy az ugyanaz a beszállító mennyiért szállít az ő konkurensének, és sokkal jobb tárgyalási pozícióban van, és erre már panaszkodtak is, ha jól emlékszem, a sajtóban olvastam a beszállítók, hogy most már elérte őket ez is. Egyre inkább megyünk fel a gyártókhoz.
Hát meg, hogy tehát a láncban. Amire nincsen tekintet, tehát hogy a korábban például a nagy láncok játszottak azzal, és ebből is alakult ki ez a nagyon nagy élelmiszeri infláció, hogy a marketing stratégiájuk az volt, hogy olcsó nálam a tej meg a kenyér, gyere be vásárolni, minden más meg baromi drága volt, és viszont az inflációt meg a teljesen a kenyeren. És amikor bevezették ezeket a különadókat, amivel már nem voltak ezek a dolgok rentábilisak, és minden eladott kenyéren meg tejen már vesztett a lánc, akkor ezeket hirtelen kikorrigálták, és szakítottak ezekkel a marketing stratégiákkal, és aztán egy normál árat kapott, viszont az infláció meg ilyen brutálisan elszállt, mert hogy pont ezeken az alapvető élelmiszereken volt a legmarkánsabb. Tehát amikor tök jó ilyen ezeket lehetett látni, most nem tudom, melyik cikkben volt benne, hogy alakult az árés historikusan, és akkor tök lehetett látni, hogy ez a 10%-os árés, ez még több is, mint ami egyébként, tudom én, 10 éve volt. Mert akkor éppen ez volt a... Csak ugye az a probléma, hogy megint ez az egyik napra, a másik napra így belenyúlsz ebbe, miközben egyébként valószínűleg az a szállító, aki mondjuk ilyen termékeket visz, aminek ezen a most már nyomott ár is van, lehet, hogy az ő egyébként úgy alakította ki a termék stratégiáját, hogy egyébként milyen termékeim vannak, vagy nincsenek, és mire fogok koncentrálni, és ezt az egész háttérgondolkodást ezt így keresztbe vágta.
Igen, nagyon jó, hogy ezt mondod, mert ugye folyamatosan jöttek ki a bevezetés után, meg már aznap is statisztikák, hogy minek hogy változott az ára, de hogy igazából ennek nem ez, nem, tehát ennek az intézkedésnek a sikerét nem ez fogja meghatározni, hogy ezek a 30 terméknek hogy alakul az ára, hanem az, hogy az infláció hogy fog alakulni középtávon. És ebből még most nem látunk sok mindent, de hogy nyilván hatása lesz az inflációra.
Na, lennék kíváncsi, hogy ezt a 30-at hogy választották ki, mert az átlagos fogyasztói kosárban nem 30 termék van. Tehát,
hát hogy... jó, de az biztos, hogy olyan, tehát ezek, tehát ami az inflációra, tehát amire...
Sirkefarhátnak szerepelnie kell.
Tehát hogy egészen biztos, hogy a fogyasztói kosárról indultak ki, hogy... Illetve, hogy meg ugye azt akarták megakadályozni, hogy ne az legyen, mert mi volt, hogy a tejet azt ástoppolták, és akkor ettől a sajt, meg egyéb tejtermékek, meg ugye nagyon durván elszálltak az áraik, tehát, hogy ott hozták be, ezért szerintem így kapcsolódó termékekre.
Hát, nyilván majd meglátjuk, hogy hova kumulálódik ez a történet, ez nyilván ez egy olyan intézkedés, ami én azt gondolom egy indító lépés, lehet egy folyamatnak, aztán majd meglátjuk, hogy ez mivé fajul.
Egyébként meg nagyon sok olyan dolog volt, amit itt hüledeztünk, aztán időleg meg aztán be kellett látnunk, hogy igazuk volt. Tehát még az is lehet, hogy ez is elindít pozitív folyamatokat.
Na jó, ha pozitív folyamatok elindításáról van szó, és itt előrejelezném, hogy a következő hírt abszolút objektív adó szakmai oldalról szeretnénk megközelíteni, akkor pozitív folyamatokat szeretne elindítani a TISZA párt is online és személyesen is kitölthető nemzeti konzultációra hasonlító kérdéssort állítottak össze. Hát vannak benne, sőt, szép számmal vannak benne adózást érintő kérdések, például, hogy az egészséges élelmiszerek áfakulcsa legyen-e maximum 5%, vagy a gyógyszerek áfakulcsa legyen-e egységesen 0%. Vagy
ennyi legyen a miniszterelnöknek a juttatása.
Hát az nem annyira adószakmai, de...
Hogyne, van rajta ez.
Igen, maradnék az adószakmai részénél, így mit szóltok ehhez?
Na, hogy volt egy kis vita ezzel kapcsolatban itt házon belül is, hogy erről beszéljünk, vagy ne beszéljünk, mert mindenki érzi azt, hogy azért ez egy politikailag erősen átitatott történet, és ez nem feltétlen egy szakmai javaslat, hanem igazából a választók széles rétegeinek szánt üzenet, vagy üzenetcsomag, de hogy végül is azon a állásponton voltunk, hogy foglalkozunk már ezzel a dologgal, tehát mi egyik oldalon sem focizunk, tehát hogy nyilván ha van kritika vagy dicséret, akkor mind a két irányba ezt elmondjuk. Ebben azért olyan markáns a jövőnket befolyásoló adóstratégiai kérdések merültek fel, amik arra gondoltunk, hogy azért ezzel érdemes foglalkozni, de hogy tényleg maradjunk a szakmai részen. Tehát, hogy azzal a része például nem szerintem felesleges foglalkozni egyetértően azzal, hogy 9% legyen az SZIA-t, ki mondja azt, hogy nem. Tehát, hogy nyilván ha 15-öt fizetünk, és 9% lehetne, akkor egyetértünk. Ugye ez ilyen makrogazdaságilag érdemes foglalkozni, mindenki majd fele annyi SZIA-t fog fizetni, akkor egyébként miben fogjuk finanszírozni az államot. Tehát, ugye, de mondjuk az, hogy amit szerintem érdemes beszélnünk, előbb is az élelmiszerekről beszéltünk, tehát ez is egy ilyen átpolitizált dolog, de hogy az egészséges élelmiszerek áfa kulcsa maximum 5% legyen. És ugye erről szerintem azért érdemes beszélni, mert hogy mi az az egészséges élelmiszer? Ezt nem tud definiálni. Tehát, hogy ez a javaslat szerintem mit tud elbukni, tehát ki tud, mondhatjuk azt, hogy én ezeket tekintem egészséges élelmiszernek, és akkor ez egy jó, tök jó politikai üzenet, de végül nem az lesz a jogszabály, hogy az egészséges élelmiszereknek 5% az áfája, hanem mit tudom én, az almája, a körtéje, nem tudom most a...
Na mégis csak tudsz egészséges élelmiszer.
Ugye az általános iskolai élményeim a vízé,
amit nem ettél meg.
Igen, amit nem ettem meg, mert ott rohadt már a ládába egész télen. De hogy egy dolog azt, hogy mit tudom, a közbeszédben valamit valahogy nevezünk, de jogszabályban ezt nem tud beírni. Tehát ezzel már önmagában szerintem nagy meggyűlik majd a jogalkotónak a dolga, hogyha ez feladat lesz,
ha ők lesznek a jogalkotók,
hát vagy erre mostani kormány, hogyha ezt így elszereti, ezt az ötletet, és akkor valósítsuk meg azt, amit az ellenzék kér. De hogy, tehát hogy én itt látok már egy ilyen nagyon nagy vitát.
Nyilván most hogy milyennek a szavazásnak a célja, az szerintem nyilván nem az, hogy egy adószakmailag kifort kérdéslistát terjesszen a hívei elé, mert akkor nyilván vámtarifa szám szinten kellene, hogy szerepeljen itt az alma, meg a körte, meg a banán, feltéve, hogyha ők azt egészségesnek tartják. Egyébként most itt a számháborúba bele sem mennék, nekem a 8-as kérdés, az nagyon érdekesnek tűnik. Azt mondja, hogy egyetérte ön azzal, hogy az 5 milliárd forintos vagyon felett extra adófizetési kötelezettség kerüljön megállapításra, hogy itt ugye ez egy teljesen új típusú adó lenne Magyarországon, ugye a vagyonadók azok, hát részben vannak ugye az építményadó, telekadó, nem tudom még,
de ez a vagyoni helyzetedre nincs tekintettel.
Ez a vagyoni helyzetre nincs tekintettel, igen, meg hogy ez a magánszemélyekre vonatkozik-e, vagy a cégekre, tehát hogy azért ez egy nagy novum lenne.
Hát, na jó, akkor kettő a részemről. Az egyik, hogy az, hogy az áfa csökkentéssel, tehát ebből az iratból nem derül ki, hogy mivel a cél, azt meg tudjuk, hogy az eredménye nem feltétlenül árcsökkenés, ha az a cél. Hát, hogy már így nem annyira szofisztikáltnak érzem a gondolkodást mögötte, vagy nem látom mögötte, hogy hova akar ezt torkolni, ez az egyik. A másik pedig az 5 milliárd forint feletti, vagy mi a vagyon?
Igen, tehát hogy ugye ez egy, az is tud fluktuálni, tehát hogyha neked most sok MOL meg OTP részvényed van, és akkor egyszer csak átléped, és akkor mikor éves átlagot nézek, december 31-ét nézek, vagy mondjuk ezeket, vagy csak a likvidet nézem, hogy méred fel az ingatlan vagyont, ami egyébként mondjuk nem egy olyan környezetben van, ami nagyon forgalomképes. Tehát, hogy
éppen mennyi az értéke?
És ugye ezzel kapcsolatban volt is ugye próbálkozás, mert még a bajnai kormány vezetett be, azt hiszem, vagyonadót a gépjármű, jacht, meg ingatlanok után, és aztán mielőtt hatályba lépett volna, már hatályon kívül helyezték, meg kormányváltás volt, de hogy ott ugyanezek a kérdések felmerültek, hogy egyrészt látenciát okoz, tehát hogy mindenki akkor a vagyon elrejtésében lesz érdekelt, miközben egyébként nemzetgazdaságilag az lenne az érdek, hogy ezek láthatóak legyenek, de mert nyilván egy földhivatal egy ingatlan bejegyzés alapján azt megtudod, de mondjuk, hogy neked mondjuk más országban van-e, és milyen vagyontárgyad, nem leszel érdekelt, hogy ezt bárkinek az órára közd, mert akkor utána Magyarországon kell fizetni. Más kérdés, hogy egyébként még lehet, hogy még joghatósága sincs rajta, hogy ez a... De hogy...
Hogyha azt mondják, hogy itt bevezetik a vagyonadót, akkor az megint egy ellenható intézkedés lehet, hogy akkor kiviszem.
És az 5 milliárd, tehát ezek meg rettenetes számok, tehát hogy nem az 5 milliárd, hanem az, hogy a 4 milliárd 999 millió az még nem, de az 5 milliárd 1 az már igen, és akkor utána tehát honnan és miután számítod, meg ugye nyilván akkor egységesen kell, tehát az ingatlan után, a likvid vagyon után, és nem tudom, ugyanazt a százalékot kellene bevezetni, mert ezeket ugye össze kell adnod, de hogy miért mondod azt, hogy akkor mi lesz az, amivel átléped, tehát hogy ugye nyilván Na mindegy, nem akarok belemenni, hogy ha ez eljutna a szakmai, az biztos, hogy elvérkezne.
Igen, lehet, hogy túlelemezzük, mert még nem tartik.
Hát nyilván, mert az üzenet meg nem ez, hanem az, hogy a gazdagok fizessenek. Hát, hogy és ez egy viszonylag kevés választót érinti, ez a probléma, hogy 5 milliárd forintnál magasabb a vagyona.
Na jó, hát majd nyilván meglátjuk, hogy hogyan alakul a evolúciója ennek a javaslat csomagnak.
Végig mentünk már rajta, vagy már, mert szóval már látom, már el akarod, ott a kata.
Még bármit vegyetek ki a totóból, amit, mert ez ugye 12
ott,
plusz ott egy, hogyha szeretnétek.
Ugye itt van még ez, hogy újra bevezetésre kerüljön a korábbi területeken a kata adózási forma, tehát ugye ez is volt egy ilyen nagy elhangzó dolog. Na, szerintem a kata ez pont egy olyan példa, ahogy... nyilván vissza lehet hozni, meg ahogy megszüntették, az nagyon gáz volt, akkor ott szerintem a vállalkozóknak, a kisvállalkozóknak egy széles rétege szembesült azzal, hogy egyébként miért hisztéznek bizonyos multik, amikor különadókat raknak rájuk egyik napról a másikra, mert ez körülbelül ugyanaz a módszer volt. De én azt gondolom, hogy az idő viszont bármennyire szeretjük, vagy nem szeretjük, de a jogalkotót igazolta. Ilyen szépen, ilyen eufemisztikusan fogalmazok, hogy a jogalkotót.
A szándékát?
Mert hogy azt látjuk, hogy tehát ugye ez tök jól a szándékát, igen, köszönöm. Tehát, hogy azt látjuk, hogy tényleg az a kör, akit a kata tiltás érintett, az fehér maradt, vagy visszament munkavállalónak, mert egyébként is korábban munkavállaló volt, és kiszervezték, és visszament, és szerintem ez volt inkább a kevesebb, vagy az volt, hogy pályaelhagyó volt, mert rájött, hogy vállalkozóként, időzőjelben vállalkozóként jobban, hogyha ideolvan oda bedolgozik, és akkor így most egyéni vállalkozó maradt, és rátalányadózik, és jól kimutathatóan ettől az adózói körtől több lett az adóbevétel, és ez egyébként nemzetgazdaságilag jó. Tehát, hogy nyilván azoknak az egyéni vállalkozóknak nem jó, de hogy össztársadalmi szinten meg jó. Na most itt én most azt látom, hogy igazolta a jogalkotót a változás. Nyilván tök jó ugyanúgy mondani, hogy ugye szeretnéd, hogy nem fizetsz jövőre adót, persze, hogy szeretnéd, tehát ugye kimond nemet, de hogy ez nem egy jó kérdésfeltevés, mert azt látszódott, hogy tényleg volt egy probléma, amit a jó-rosszul, de megoldott a kormány, most már utólag úgy tűnik, hogy jól, ahova visszamenni a historikusan és a problémát újra kinyitni, ez kb. Ugyanaz az eset, mint amikor a borravaló miatt meg erősen kritizáltuk a kormányt, hogy ez egy megoldódott probléma, most miért nyitjuk újra.
Azon mosolygok csak, hogy mi az, ami igazolja a jogalkotót, hogy emlékszem, amikor 14 éve, vagy nem is tudom, mikor vezették be, akkor 13-tól vezették be, vagy 12-ben, nem is tudom. Akkor bevezették, akkor meg az, az igazolta a jogalkotót, hogy hányan beléptek
ja, ebbe, az adó. De hogy egyébként ez más kérdés, hogy így mondjuk így perspektívusan 15 év alatt azt látjuk, hogy, hogy jó, behúztuk őket a csapdába, aztán most már itt voltak, aztán most meg is adóztattuk a végén őket, de hát egyébként tényleg ez van.
Egy 10 éves amnestia.
Tehát, hogy nem adóztak, nem voltak láthatóak, behoztuk igen. őket a kata alá, hogy akkor kezdjenek fizetni, de aztán ugye utána meg azt láttuk, hogy tök nagy diszkrimináció van, pozitív diszkrimináció van az irányukba, a piac elkezdett átalakulni, mindenhol megjelentek katás vállalkozók, ilyen sok kicsi sokra megy alapon, erre is lépni kellett, és akkor ugyanez volt régen a kafetériával, és a kafetéria ingyenes volt, csomó cég, akik egyébként minimálbéren alkalmaztak, papíron minimálbéren alkalmaztak munkavállalókat, hirtelen bevezették a kafetériát, nem kellett utána adót fizetni, és akkor utána megadóztatták jól pár évvel később a kafetériát, és nem tudta visszavonni a kafetériát, mert hogy az egy nyilván a
elvárás.
Munkavállalók meg nem nézték volna jó szemmel. Hát, tehát úgy ugyanaz a helyzet.
Jó, hát ha a katáról van szó, hogy igen, tehát szerintem azzal, hogy bevezették a katát, azzal erre a problémára reagáltak, de sose lehetett az a távlati cél, hogy ez örökre így maradjon, mert ez egy annyira alacsony adóztatás volt, hogy mindenkivel szemben negatív diszkrimináció volt, aki nem tartozhatott a hatája alá, kezdve az összes munkavállalót például. Tehát, hogy ezt nem lehetett örökké fenntartani, én azt gondolom. Az, hogy az externália az a katak törlésével kapcsolatban, hogy nőttek a gazdasági bevételek, ez megvárható volt, mert eleve az előtt voltak mesterségesen alacsonyan tartva a kata által, hogy nem szedtük be azt az adót tőlük, mint amit például egy munkavállalótól. Tehát ez egy jogalkotói döntés volt, vagy egy nem tudom, egy politikai döntés volt, hogy ez 15 évig volt egy tartható állapot. Én inkább azt hiányolom, hogy amikor a katát így mondjuk úgy, hogy beszűkítették, akkor azt mondták, hogy valóban azért, mert hogy ráépült a visszaélés. De ez nem akkor épült rá.
Ja,
tehát
persze.
Ez 2 évvel a bevezetése után már így működött.
Hát igen, de ugye szerintem ugyanaz, mint ahogy így lassan tehát nyilván néztek szakértői szinten mindenféle statisztikákat, és aztán ugye ezek a szakértői szintek eljutottak a politikai szintre, és mikor volt az, amikor a politikai szintnek is az inger küszöbét átlépte az, hogy ezt lehet, hogy nem kellene hagyni, és aztán utána megint egy gyors elvágó hadművelettel becsukták.
Túlnyomó részben már a taxisok továbbra is katászod.
Hát meg aki magánszemély, igen, tehát a katát nem szüntették meg, csak nagyon, nagyon beszűkítették. Egyébként még volt egy, még az áfára visszatérve, amin megint csak el lehet polemizálni, hogy ez most egy jó vagy nem jó, hogy a gyógyszerek áfa kulcsa 0% legyen. Ugye ez régen ez nem lehetett, mert hogy az 5% az úgy alakult,
igen,
hogy az volt a legesleg.
Igen, van új 0%-os kulcs, igen.
Tehát az, hogy ebből a szempontból ez egy valid igény lehet, hogy eddig is azért volt 5, mert ez volt a legalacsonyabb. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy kiemelten kedvezményezett kör, hogy nyilván, hogy itt aki gyógyszert kell vásárolni, az nem egy ilyen kényelmi fogyasztási eszköz, hogy veszek két levél, nem tudom micsodát, mert hogy most ehhez van kedvem, hanem az orvos felírta. Tehát én szerintem, hogy ebből a szempontból meg ez nem egy szakmai kérdés, hogy hány százalék legyen az áfa kulcs a gyógyszeren.
Na jó, de most szerintem itt, nem akarom nagyon szétszállazni, de itt megint több dolog. Az egyik az, hogy attól csökkenni fog-e az ára, vagy melyiknek fog
na
csökkenni.
Jó, oké, de ez akkor ugyanaz a kérdés föl lehetett tenni, hogy amikor előtte 25% volt, és levitték 5-re, hogy akkor ez most jó, de hát azért hosszú távon azért gondoljuk, tehát a fogyasztót szeretnék helyzetbe hozni, tehát értem azt, hogy ez a szokásos mantra, hogy de hát ezt a fogyasztók nem kapják vissza, hát idővel legyek optimist vagy idealista, de azért, hogy idővel azt vissza kell kapni a fogyasztónak. Tehát, hogy...
Meg ugye a fogyasztók már kapnak az ártámogatási rendszeren keresztül egy jelentős szubvenciót. Nem tudom, hogy az az 5% áfa megnyerése, ez mennyire lenne náluk egy nagy value.
Mindemellett elismerve, hogy...
Akkor nagyon egyszerű ez a dolog. Tehát bevezettem a 0% áfát, viszont a szubvenciót megcsökkentem, és akkor ár ugyanott marad, egyik zsebemből kiveszem, másikba meg összerakom, és akkor 0%-ra vittük le.
Meg nem csináltam semmit.
Hát, és akkor, de szerintem akkor ez a legjobb választási ígéret, mert meg tudtad nullszaladósan oldani.
Ja, igen. Na jó, van még olyan ezen a listán, amit szeretnétek?
Menjünk tovább, mert látom, hogy ízzik a papír a kezedben, annyira szeretél tovább lapozni.
Ja, jó, legyen így akkor. A globális minimumadóval szerintem viszonylag régen foglalkoztunk, viszont azt gondolom, hogy most van aktualitása a témának. Idén ugyanis már mindenképpen, aki érintett ezzel, annak különböző adminisztratív kötelezettségei felmerülnek, és egyébként nem csak az állam felé, hanem például a saját beszámolójának az elkészítése során is.
Igen, hát két aktualitása van. Az egyik, hogy az amerikaiak kihátráltak belőle, tehát azért ez egy elég nagy csapás ennek az egész történetnek, hogyha, vagy nem tudom, vagy segítség azoknak, akik meg ellene drukkolnak. A másik meg tényleg a beszámolókészítés. Tehát ez a globális minimum azért egy nagyon furcsa állatfaj, mert olyan, mint a társasági adó, de nem társasági adó, viszont valamik kvázi jövedelem adó, amit nem tudod még, hogy mennyi lesz pontosan, vagy hát most már kellene tudni. 2026-ban kell majd először bevallani a 2024-es évre, és adó előleget is majd, de ez is
idén novemberben.
Igen, de ez is csak Magyarországon, de hogy 2025-ben. Igen, de szerintem ez az, amivel most, hát ugye az ügyfelekkel beszélgetve, hogy nagyon sokan most ébrednek fel, hogy de ez egy 24-es évet érintő kötelezettség. Tehát, hogyha neked van egy, ha már most látszódik az, hogy lesz ilyen feltöltési kötelezettséged, akkor ez annak a 24-es beszámolóban a helye, mert hát ez a 24-es eredményekből következik. Vagyis amit május 31-ig meg kell csinálni, ott ezt ki kell számolni. Tehát ugye az a furcsa helyzet van, hogy még nem kell bevallani, sőt, még adóleget csak kell fizetned, de mégis már foglalkozni kell vele, és ki kell számolni. És szerintem ez az, ahol ilyen nagyon sokaknál ilyen utolsó perces felismerés van, ha vagy van egyáltalán, mert olyan is van, hogy mi hívjuk fel a figyelmét az ügyfeleknek erre, hogy ezzel foglalkozni. És hogy mert hogy valahogy mindig annak megy a gondolkodás, hogy majd külföldről szólnak nekem, majd azt a regionális adóigazgató eldönti, hogy ezt kivel elemeztetjük ki, és mindenki kényelmesen vár. De nem tud kényelmesen várni, mert ha ő csinálja a beszámolót a magyar cégről, akkor vagy van, vagy nincs. Tehát, hogy ennek most ki kell derülnie.
Én kicsit azt érzem, van egy ilyen baladai homály ezen a történeten, így az adózók oldalán, hogy így van, meg tudunk róla, de nem nagyon érdekel bennünket. És kicsit én azt oda is kötöm, hogy nem vagyok benne biztos, hogy megfelelő részletességgel kapják ők a tájékoztatást a hatósági oldalról. Tehát, hogy volt ez a bejelentési forma nyomtatvány, nem tudom, emlékeztek-e tavaly évvégén. Hát utolsó pillanatban jött ki, és még akkor is toldozták. Pedig fontos eldöntendő kérdések voltak.
De hogy milyen furcsa a pszichológia, hogy mivel már kijött, tehát hogy mindenki tudta, hogy lesz ez a szabály, de kijött a formanyomtatvány, és akkor, na, akkor van egy formanyomtatvány, akkor ezzel már tudok mit kezdeni. Akkor elkezdtek az ügyfelek zsizsegni rajta, hogy akkor van forma, hogy be kell adnom. De hát eddig is tudtuk, hogy ezzel foglalkozni kell, nem a formanyomtatvány miatt, de hogy az nagyon érdekes a pszichológiai a dolognak, ugye ez adta meg a lökést, hogy az ügyfeleknek a döntő többsége elkezdett fele foglalkozni.
Igen. Meg ugye az is adta még annak az érdekességét, hogy az már csak onyán volt kitölthető.
Igen.
És akkor
keresték
az ANK-ban az
probléma, meg az ügyfélkapu plusz probléma.
Ott jelentkezett talán először. Meg ugye, de ugye nem szűkíteném le arra, hogy az ügyfelek nem foglalkoznak vele, meg most szembesülnek vele, mert szerintem aki két éve ezzel kell és fekszik, az is vakarja a fejét. Például ugye az iparűzési adó kapcsán, mert ugye erről már beszéltünk itt talán február környékén, hogy az OECD tett, már nem is tudom milyen munkaanyagban egy fél mondatot arra, hogy az iparűzési adó is elismert adó, és akkor azt is figyelembe lehet venni a globális minimumadó kötelezettség kikalkulálása során, de ugye ezt meg hivatalosan ez a peer review fogja eldönteni, az amikor részletesen átnézik a magyar adótörvényeket, és eldöntik, hogy akkor ez most elismert adó, vagy nem elismert adó, és függetlenül attól, hogy a magyar törvénybe beírták, hogy elismert adó, attól még a külföldi ország, akinek a területén az anyavállalat székhelye van, simán mondhatja azt, hogy már pedig én ezt az adót nem fogom elismerni iparűzési adóként, hogyha ez a peer review nem fut végig. Mondja, Dani, mert látom, nagyon szeretné valamit.
Csak annyi, hogy egy minimális helyreigazítás, hogy én jól tudom, az OECD annyit mondott, hogy a belföldi elismert kiegészítő adó szabályai azok a modellegyezménnyel összhangban vannak. Ugye Magyarország bevezette a belföldi elismert kiegészítő adót, az azt jelenti, hogy aki itt a glob hatája alá tartozik, és kiegészítő adót kell fizetnie, ahelyett nem a német-olasz, nem tudom milyen anyavállalat fogja befizetni, hanem azt Magyarországon bevasalják.
Tehát az elv.
És ebből le lehet esetleg vonni azt a következtetést, bár túlzóan korainak tartom, hogy ha ez jó, akkor a helyi iparűzési adó is beszámítható adónak minősül, de abban teljesen egyetértek, hogy akinek most beszámolót kell készíteni, és ezt tényként kezeli, az nem biztos, hát, hogy nem fut kockázatot.
Ez a szakmai cikk, ami az adó.hu-n megjelent, amit az adózással foglalkozók jól ismernek egyébként, meg szerintem tényleg egy ilyen hardcore adószakmai oldal, hogy ez a szakcikk azért leírja, hogy ez nem a peer review, és a peer review lenne hivatott megállapítani. Nem ezt írta le, de hogy ez derült ki belőle, hogy a peer review lesz az, ami eldönti azt, hogy a Robin Hood adó, az iparűzési adó és az innovációs járulék az valóban elismert adó-e, hanem itt igazából arról szól, amit pontosan elmondtál, hogyha Magyarországon valaki teljesít top-up taxet, akkor a magyar jogrendszer megfelel a működés szabályainak, tehát hogy akkor azt el kell ismerni, hogy a Magyarországon megfizetett top-up tax az be van fizetve, de hogyha a top-up tax úgy van kiszámolva, hogy azzal az OECD-nek később problémája lesz, akkor ez még probléma lehet. Tehát, hogy az iparűzési adó problémája az továbbra sincs elvarva, csak inkább elnapolva.
Igen, és mindemellett kérdezem én, hogy mennyire félrevezető esetleg az, hogy beleírták a magyar globtörvénybe egy lefedett adó, a helyi iparűzési adó. Tehát, hogy nyilván a magyar jogalkotónak joga van így gondolni addig, ameddig az OECD nem mond más, de az is benne van a globtörvényben, hogy ezt a törvényt az OECD modell szabályokkal összhangban kell értelmezni. Tehát, hogy
ez a magyar jogszabály és az EU direktíva, tehát hogyha van egy áfa törvényünk, és az más mond, mint a HIA irányelv, akkor a HIA irányelv lesz, de ettől te még az áfa törvényt olvasod, és az alapján jársz el.
Igen, de mondjuk azt mondjátok már meg, hogyha mondjuk magyar a végső anyavállalat, akkor ő csak a magyar glob törvényből fog tudni kiindulni, tehát ebben az esetben azért figyelembe fogja tudni venni a probléma, inkább akkor van, hogyha külföldi az anyavállalat.
És ez az esetek többsége.
Nyilván ez az esetek többsége, de hogy azért lehet, hogy nem fölösleges, hogy beírták oda. Tehát lesz olyan szituáció, amikor értelmet nyer.
Ja, nem fölösleges, meg ez a jogalkotói szándék legalább a szövegbe is megjelenik.
Majd alaptörvény 28. cikk.
Ezt nem kell az alaptörvény 28-ra hivatkozni.
Ha eljutunk oda, és akkor mondjuk áttérjük a másik részre, ez az egésznek a jövője, hogy ennek az EU-s joganyagát az Európai Bíróság ítéletei is alakítani fogják.
Abszolút.
Hát, hogy van egy direktívánk, amit az OECD guideline alapján az EU magára kötelezően elfogadott, de az EU direktíva, tehát nem az OECD, tehát az EU direktíva valamiben nem egyezik az OECD guideline-ra, és mondjuk a magyar jogszabályok az OECD guideline-ra hivatkozik, most elméleti szinten beszélünk, akkor sem előfordulhat, hogy az Európai Bíróságnál meg ez megtámadható lesz azon az alapon, hogy ki fog derülni 3 év múlva valami, hogy az EU direktív alapján már pedig meg így kellett volna eljárni, és akkor eltérünk az OECD guideline-tól, és tehát ilyen, meg hát csomó értelmezési kérdés majd, tehát lehet, hogy az Európai Bíróság fogja eldönteni azt, hogy az iparűzési adó elszámolható-e.
De mikor? Mert nekem hát most kell beszámolót készíteni.
De hogy lehet, hogy az OECD peer review-ja az egy vélemény lesz, és az Európai Bíróság meg azt mondja, hogy de hát én meg nem így értelmezem, mert az EU direktívában nem az van beleírva, hogy az iparűzési adó elszámolható, hanem az van, hogy a jövedelemadók elszámolhatók, és az iparűzési adót meg mit tudom én, azt mondja majd a bíróság, tehát hogy csomó permutációja lehet ennek a történetnek, ha eljutnánk oda, de hogy igazából ez az érdekes, hogy ez így most hogy az alapjaiban megrengett, mert hogy amikor bevezették, akkor az volt a mondás, hogy Magyarországon, Írországon és Észtországon kívül ezzel mindenki egyetért, és már a Holdról is támogatják. Majd utána bevezették, vagy mint hogy elfogadták, meg volt a nagy politikai konszenzus, és nem történt semmi, kivéve Koreában, Japánban, Kanadában, meg az Európai Unióban, mi aztán ilyen pionír módon bevezettük, jól berángattuk Magyarországot, Észtországot, meg Írországot ebbe az egész történetbe, és a többiek ilyen nagyon diplomatikusan kimaradtak. Az USA először csak azt mondta, hogy hát neki a guilty, nem sikerült
lesz át,
de a guilty az olyan, mert nem sikerült, de most már teljes hátraarc van, sőt, ugye fenyegetik, hogy ugye, hát, ugye a glob az úgy működne, hogy ha az anyavállalat nem vezeti be, akkor a leányvállalat szintén adóztatjuk meg az anyavállalatot is. Tehát ha Amerika nem vezeti be, akkor...
Majd
akkor,
a magyar leány összeszedi.
Majd akkor a magyar leányvállalat összeszedi az amerikaitól is. Na most, hát ez ugye most ki is borult a Trump, amikor erre rájött, és be is jelentett, hogy na, ilyen biztos nem lesz. És akkor most ott vagyunk, hogy az EU jól megszivatta magát, mert hogy mi bevezettünk magunkra nézve egy 15%-os adót, amit egyébként a többiek meg nem.
Amúgy igazságtalanok lennénk, ha nem említenénk meg, hogy nem az USA az egyetlen, aki ebből kimaradt. Tehát, hogy Oroszország, mindenki Kína, csak hogy igazán nagy nemzetgazdaságokat
említsük. A kínaiak olyan szépen kioldalaztak, tehát, hogy ők ilyen támogatták, csak aztán nem csináltak semmit, aztán ugye a BRICS országok se csináltak semmit, egész Dél-Amerika nem csinált semmit. Most jelentősebb gazdasági régiókat mondom, és akkor utána most az amerikaiak is hát.
Azért ez egy olyan bonyolult joganyag szerintem, amit csak úgy tud valaki bevezetni, csak egy ország, hogyha van egy megfelelő apparátusa rá. Európa az mindig élen járt abban, hogy remek végrehajtókból áll az államapparátus, szerintem ez most...
Hát meg hogyha egyébként, ha belegondoltok, hogy ugye ennek két pillére lett volna. Igen, tehát, hogy már olyan messzire kerültünk oda, hogy most ugye a kettes pilléről beszélgettünk, a lóvás minimumot, de hogy az egyes pillér meg még az lett volna, hogy osszuk szét. Ugye ez is nagy konszenzussal, ugye mindenki támogatta, ugye, csak aztán a végén az amerikaiak ezt azért mégse tolták, hanem mondjuk nyomjuk át először a pillar two-t, legyen globális minimumadó, a pillar egy, arról kevésbé beszélgessünk, és aztán hát most szerintem az ilyen fényévre kerültünk attól, tehát hogy már szerintem a pillar kettes is egy nagy kérdés, hogy
meg hogy a megmarad-e. Igen, tehát a pillar kettőnek a pillar egyel együtt lett megfogalmazva a célja,
igen.
Egy igazságosabb, nem tudom, adórendszer, de a pillár kettőnek is úgy van megfogalmazva a célja, hogy az is akkor hatékony, ha minél többen alkalmazzák. Most persze itt alkalmazza 140 állam, de hát igazából a legnagyobbak nem alkalmazzák. Tehát, hogy nem akarom én mindig a Bohár Gyurit megidézni, de hogy a német áfarés csökkentése is tudná azt a bevételt hozni, amit ez így képes lesz. Annak azzal együtt, hogy
mekkora... Hozzáteszem, most néztem statisztikákat, és jelentősen csökkent a német áfarés.
Meg a magyar is, majd foglalkozunk vele, szerintem nem csak a következő adásban, hogy mennyire lecsökkent a magyar áfarés, ami az elképesztő. Viszont...
Mindez nem segít a beszámolókat éppen készítő magyar adózókon.
Ez igaz.
Gondban vannak.
Ez igaz.
Igen, na mindegy, tehát ugye az a fura helyzet, hogy most ezt úgy kell csinálni, hogy azt kell feltételeznünk, hogy ennek ilyen sok éves jövője van, mert hogy egy EU direktívát még akkor is, hogyha egyébként a magyar jogszabályalkotó sem ért vele egyet, meg a NAV sem szeretné ezt ellenőrizni, tehát hogy nem tudunk mit csinálni, van egy direktíva, tehát amíg az a direktíva van, addig ez lesz.
Hát 100%, hogy ennek sok éves kihatása van, mert ha csak a magyar elévülési szabályokból indulok ki, akkor ha ezt egy évre be kell vallani, akkor az a következő 5 évben ellenőrizhető, úgyhogy a sok éves kihatás az szerintem megállja a helyét.
Kedves hallgatók, hogy még a beszámoló készítésekor nem vettétek figyelembe a globális minimum hatását, akkor itt az idő.
Itt az idő.
Sok sikert a HIPA kérdése.
Igen.
Írjátok meg kommentben a tapasztalataitok.
Innen is szurkolunk, de hogy ezen a héten sem maradjunk Trump topik nélkül, úgyhogy már részint érintettük a globális minimum adó
kapcsán. Az eheti Trump rovatunk következik.
Tehát az ember forrón tartja a híreket, tehát nem lehet vele nem foglalkozni. Most éppen például Kanadával veszett, úgy tűnik véglegesen össze, és ezt már nem ő mondja.
Nem, ez most már Kanada veszett
már nem ő mondja, hanem Mark Carney, kanadai miniszterelnök mondta azt, hogy az Egyesült Államokkal fennálló régi kapcsolatunk, amely a gazdaságaink mélyülő integrációján és szoros biztonsági és katonai együttműködésen alapult, vesző véget ért. Hát...
Jó, de hát ugye ezek a politikai adókapoknak a része, az a része az egyébként viszont szerintem sokkal érdekesebb, hogy amit most volt szerencsénk egy MÁM konferencián Bencével együtt ott lenni, ahol mind a ketten meglepődtünk, hogy ez ugye vámos verkekben úgy tűnik, hogy ez egy ismert dolog volt, de hogy az az Európai Unió az belülről egy egységes Európai Unió, de kívülről más országok nem feltétlenül kell, hogy erre egységesként nézzenek. Tehát, hogy Amerikából nyugodtan lehet kimazsolázni, hogy kit szeretünk, meg kit nem szeretünk, és aztán ő majd az Európai Unión belül eldöntik, hogy egyébként ezt hogyan kezelik. És hogy ennek az egész vámháborúnak, vámpolitikának szerintem ez az egyik legérdekesebb része, hogy még az Európai Uniót is fel lehet szalámizni, hogy simán tud működni az, hogy mondjuk az egyik tagországgal szemben szigorúbb vámintézkedéseket vezetnek be a másikkal, mint a másikkal. Egyelőre nem ezt látjuk, tehát hogy most még egységesen Európáról, meg Európai Unióról beszél az amerikai adminisztráció, de hogy simán benne van a pakliban, hogy ebben is elválnak majd a...
Igen, az biztos, hogy kaptunk egy gyomrost, szerintem az egész Európai Unió azzal, hogy az autókra, meg az autó alkatrészekre kivetették ezt a 25%-os vámot. Ez amúgy is versenyképességi problémáink vannak, amit tetéz van a globális minimumadó is, De hogy ebből ezzel valamit nyilván kezdeni akar az Európai Unió. Engem inkább jobban az érdekel majd, hogy Magyarországgal mi lesz, mert ugye az lehet, hogy te is mondtad, Karesz, hogy az EU az nem egy, nem amerikai oldalról az EU az nem egy nagy egység, tehát mondjuk Magyarországról jövő autókra el tudnák törölni ezt a 25%-os vámot, csak ugye itt is ugyanazok a német autógyárak gyártják az áruikat, mint Németországban, tehát hogy nem számíthatunk szerintem arra, hogy itt a magyarországi gyártású Audikra, Mercedesekre majd elkezdenek vámmentesen tekinteni az Egyesült Államokban. De még azon is gondolkoztam, és egyébként egy iparági berkekben egyeztettem ott dolgozó kollégáimmal, és ők is mondták, hogy ez nem feltétlenül rossz Magyarországnak, mert az egy tök raci, mert mit tud csinálni egy német vállalat, aki autókat exportál az USA-ba, vagy tényleg oda megy, és akkor létesít egy gyárat, amit a jelenlegi gazdasági környezetben nem biztos, hogy bevállal, mert hogy tényleg egyik pillanatról a másikra változnak az álláspontok. Szóval ezt egyelőre, ebbe az irányba egyelőre még nem mennek el. A másik lehetőség az, hogy olcsóbban adják az áruikat, az nem fog menni, mert így is le vannak atyásodva. A harmadik lehetőség az pedig az, hogy fogják a németországi gyáraikat, és kitelepítik egyel odébb Magyarországra többek között, vagy Közép-Európára, ami ugyanúgy az Európai Unión belül van, de sokkal alacsonyabb bérköltséggel működnek az ottani lányvállalataik. És szerintem ez egy várható trend lesz, hogy a magyarországi autógyárak még lehet, hogy bővülni is fognak ennek hatására, mert a német bérköltségek azok olyan magasak konszenz szinten, hogy kiviszik a termelést. Sokkal messzebbre nem akarják, mert ugye a Covid, meg a szuezi csatorna mikor beállt, mert keresztbe állt az a hajó, tehát hogy itt az ellátási láncok nagy veszélyben vannak mostanában, meg sokkal jobb a közelünkben tudni a különböző telephelyeket, és ezért ez egy racionális döntés lesz Közép-Európába vinni minél több gyártókapacitást.
Mondjuk ezek az érvek, amiket említettél, hogy az alacsonyabb bérköltség, és az szerintem az eddig is így volt, tehát az lehet, igen, hogy most kap még egy lökést.
Igen, tehát hogy addig, amíg volt 30% profit marzs, addig tudtak nagyvonalúnak lenni, hogy akkor fenntartják az imidzset, a PR-t, hogy akkor Németországban olyan kapacitásokat fenntartanak, amitől ugye a német politika is támogatja őket. De amikor már veszteségbe hajlik a cég, és a részvény árfolyamok az meg negyede, mint ami volt, akkor nyilván a gazdasági racionalitás felül kerekedik. Tehát, hogy ebből valószínűleg azért olyan lépéseket most nagyobb elszántsággal meglépnek, amit egyébként korábban is megtehettek volna. De egy picit a vámra még úgy visszakanyarodva, ugye a mai hír, ilyen nagy élőadás varázsa.
Igen.
Hogy, mert így pont erről beszélgettünk itt a, ezen a vámos konferencián, hogy, hogy hát nyilván van a WTO, tehát a World Trade Organization, ami egy vám szervezet, ami meghatározza a szabályokat, hogy mikor lehet extra vámokat kivetni, és hogy egyébként erősen véleményes, hogy amit a Trump adminisztráció csinál, az a WTO szabályának megfelel, vagy mondjuk azt, hogy majdnem biztos, hogy nem az. Tehát, hogy ezek nem fenntartható vámok, de hogy mi tartja akkor vissza Amerikát, hogy kilépjen a WTO-ból, és hát ugye a mai hír, hogy hát akkor eljutottak ide, tehát hogy Kína azonnal fölnyomta a WTO-nál az Egyesült Államokat, meg valószínűleg már az Európai Unió is, mert hogy ezeket a hirtelen vám intézkedéseket, ezeket alá kell támasztani olyan gazdasági háttérrel, hogy mit tudom én, hogy az illegális, vagy tudom én, a fekete gazdaság, vagy a csempészet, vagy bárminek a visszaszorítása érdekében fontos, hogy ilyen vám intézkedéseket tegyenek, amik olyan, mint az EU-n belül a fordított adózás. Igen, tehát a dömping vám is egy ilyen, hogy ezt megfelelő gazdasági alátámasztással kell ellátni, itt meg nincs ilyen, csak ilyen érzések vannak. És hát ugye most erre meg is jött a válasz, hogy hát ha ez a WTO-nak nem tetszik, akkor Amerikának meg a WTO nem tetszik, és akkor lehet, hogy onnan is kilépnek, tehát hogy lassan tényleg az egész, mint amit mondtam, hogy a földgolyóról is, földnevű bolygóról is kilép az Egyesült Államok, de hát most már tényleg ott tartunk, hogy minden szervezetből, amivel nyilván rövid távon nekik jó, de hosszú távon meg elzárják magukat. Tehát, hogy ugye ezzel, amikor valaki minden klubból kizárja magát, mert senkivel nem ért egyet, az lehet, hogy neki rövid távon jó, csak hosszú távon nem tudja alakítani a folyamatokat. Tehát, hogy akkor mindenhol el fogják dönteni, hogy akkor mi lesz nélküle.
Úgyhogy egyébként ezek a folyamatok pont köré épültek.
Igen.
Ebben a jelenlegi világrendben, szóval ez nagyon, nagyon érdekes. Meg én, számomra még az ez, én még arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy az amerikai autógyárakat ez hogy fogja érinteni, mert ugye nem csak az autókra vetették ki ezeket a vámokat, hanem az alkatrészekre, és ugye ezek már olyan szinten össze vannak fonódva ezek az ellátási láncok, hogy amikor az Egyesült Államokba importálok egy autóalkatrészt, mondjuk már Mexikóban állítottam össze, annak az alkatrésznek biztos, hogy vannak olyan
komponensei,
köszönöm, amit az Európai Unióban, nem tudom, Kisvárdán tettek össze, tehát hogy olyan szinten össze van ez az egész fonódva. Szóval ott biztos, hogy nagyon nagy inflációval kell számolni az Egyesült Államokban, és esetleg ez lehet az, ami visszatartja majd az amerikai kormányt, hogy folytassa ezt az irányt, csak ugye ez nem rövid távon fog kijönni, hanem hosszú távon.
Jó, hát az, hogy mi WTO kompatibilis, és mi nem, azt mondjuk, és hogy a kínaiaknak erről mi a véleménye, azt szerintem a karbonvámnál is el lehetett már zenélni, mert ők azt sem tartották WTO kompatibilisnek, hogy az EU bevezeti a karbonvámot, mert hogy piacvédelmi intézkedésnek tartották. Hát most
ja,
ilyen
abszolút,
szempontból ez is az.
Abszolút, hát, de hát ugye a kínaiak azok abszolút nehéz súlyok ezekben a vámos vitákban, tehát hogy nyilván az összes dömpingvámmal is vitatkoznak, és akkor ott vannak azok a gazdasági alátámasztások, amik több-kevesebb sikerrel bizonyítják, hogy itt helye van a dömpingvámnak, és akkor azzal szembesülnek, hogy valaki meg eddig a szabályok szerint játszott mindenki, most azzal szembesülnek, hogy most meg csak azt mondják, hogy azért, mert ti kínaiak vagytok, ezért 25%, hát akkor nyilván azt fogja mondani, hogy hát akkor mi vagyok ennek a szervezetnek tagja, hát védjen már meg ez a szervezet engem. Erre volt ez a reakció.
Ha már egyébként kínaiak, ugye itt a BYD gyár épül, és nem tudom, szerintem arról még nem számoltunk be, hogy az EU vizsgálja, hogy itt a gyár létesítése kapcsán a kínai kormány mennyire támogatta ezt
a szubvenció volt, beszéltünk róla, korábban beszéltünk róla.
Ott az autóknak a szubvenciójáról volt, igen. Maga a gyárépítés.
Ja, hogy a gyárépítésnek a szubvencióját
vizsgálja, tehát lehet, hogy még itt is lesz valami pluszadó, amit vagy kiegyenlítő vám, amit az EU bizottság kivett majd a BYD-re.
Aztán Magyarország beszélhet, és igazán milyen úgy járunk,
mint hogy... Ennek tovább kell, ezt tovább kell adni.
Ha én amerikai autó...
Hogy ez ilyen vámnak...
Igen, ez ilyen kiegyenlítő vám.
Igen. Na jó, hát ha amerikai autókereskedő lennék, én akkor sem feltétlenül lennék nyugodt, és nem azt érezném, hogy engem védenek, mert ha én akarok majd eladni autót Amerikán kívülre, akkor valószínűleg hasonlóan nehéz lesz, mint most egy európainak, aki bizony ezt a vámot a nyakába kapja.
Ahhoz azért most már egy feketőves autókereskedőnek kell lenned, hogy te amerikai autókkal foglalkozzál Európában, tehát hogy elég kicsi a piaci részesedésük.
Igen. De ez nem azt jelenti, hogy nem lehetne nagyobb, hogyha átalakulna a gyártási folyamat, de mindegy, ez egy másik.
Harley Davidson-t is megvámoljuk.
Igen, ez egy másik kérdés. Kérdésből viszont mára ennyi jutott, kedves nézők és hallgatók, reméljük, hogy élveztétek az adást, és reméljük, hogy két hét múlva is velünk tartotok majd. A szakértőinknek nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok ma is velünk. Titeket pedig arra kérünk, hogy már Bence is tett itt az adás során, hogy az észrevételeitekkel, kommentjeitekkel színesítsétek az adásainkat, ezeket igyekszünk majd. Igyekszünk majd beemelni.
És nem csak a iparüzés adó globkezelése kapcsán.
Hanem bármely téma kapcsán, amit érintünk, vagy akár amelyet nem érintünk.
Adategyeztetési eljárással kapcsolatban van friss élményetek,
írjátok meg nekünk.
Vagy ha olyan téma van, amit szeretnétek, hogy foglalkozunk, adózási téma, akkor azokat is várjuk a felvetéseket. Két hét múlva találkozunk, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
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 A Nyugtával dicsért a napot podcast adását hallottad.
Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.